Várható fátyol és gomoly felhőkkel, de a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. Napközben 22-28 fok lesz.
Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
Száz éves a szentendrei régi művésztelep. Vendégünk a stúdióban Borbély Tardi Anna, a Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója és Bodonyi Emőke művészettörténész. Czakó Ferenc Kossuth Díjas animációs filmrendező kiállítása Pápán. Koronázási hétvége Gödöllőn a Királyi Kastélyban, és játékfilm készült Lepsényi Levelek címmel az idén 800 éves nagyközségről. Ezek a mai témáink. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális műsorát ma Kádár Dóra szerkesztette. Új kiállítás nyílt Szentendrén a régi művésztelep megalapításának 100. évfordulóján. Szokatlan módon egyszerre két vendéget köszönthetek a stúdióban, Borbély Tardi Annát, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatóját, és Bodonyi Emőke művészettörténészt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Szokták mondani, nem véletlenül, hogy Szentendre a festők városa, persze más képzőművészeké is, ma már főleg, de minden úgy kezdődött a régi művészteleppel kapcsolatban, hogy 1926-ban 8 fiatal festőművész a városba költözött. Ők mit képviseltek akkor, illetve milyen jelentősége volt annak, hogy 3 év múlva már meg is alakulhatott a művésztelep?
Ez egy nagyon érdekes történet volt. Ennek a megértéséhez fel kell idéznünk azt az időszakot, amikor ez a 8 festőművész beköltözött, illetve helyet keresett magának valahol, és nem is feltétlenül Szentendrén. Ugyanis ők már a Lika Károly féle főiskolai reform időszakában tanultak a főiskolán, és akkor kötelezővé tették a nyári művésztelepi gyakorlatokat. És ők ehhez hozzászoktak, és 26-ban végez mind a 8 festőművész, és igazából még egy vagy két nyár erejéig együtt akarnak maradni.
Köztük például Pajos Göbel, Jenő vagy Pándi Lajos.
Igen, Jeges Ernő, Heinz Henrik, Rozgonyi László, Bánát és Verák József.
És ők a nagybányai hagyományokat vitték Szentendrére?
Ők már a főiskolán nagybányai mesterektől tanultak, sőt ráadásul akkoriban már szabad tanárválasztás volt, és ők valamennyien Réti Istvánhoz kerültek, illetve kérték magukat, tehát ők is dönthettek arról, hogy ezt a nagybányai művészeti elvek alapján akarnak tanulni. És azt is tudni kell, hogy a 20-as években a főiskolai reform következtében eltérő szemléletű főiskolai tanárok tanítottak.
És ők a modern szemléletet képviselték, akik itt összegyűltek. Ugye,
ennél
vagy
volt
nem?
Modernebb szemlélet, amit Vaszari János és Csók István képviselt. Tehát ők a nagybányai szellemiséget képviselték, és ez még egy pici szerencséjük is volt, mert amikor a művészállap alapításában dolgoztak, akkor óriási figyelem övezte az ő kezdeményezésüket, és ez is egy picit hozzájárult ahhoz, hogy nagyobb nyomatékkal voltak jelen, így a telepalapítási szándékukkal, és volt egy nagyon jó vállalkozó kedvű polgármester dr. Starzsinszky László, aki szeretettel fogadta őket.
Nyilván azóta nagyon sok minden történt, valamelyest átalakult ott az egész, viszont mindig nagyon neves művészek kötődtek a szentendrei régi művésztelephez, csak hogy a régiek közül említsünk néhányat, Barcsai Czóbel, Kondor Béla, Kornis Dezső, vagy a Kort társak közül az nemrég elhunyt Aknai János. Szóval hogyan alakult az idő évtizedek alatt az ottani szemléletmód, szellemiség?
Amikor a telepalapítási szándékuk egészen komolyra fordult, ami egészen annyit jelentett, hogy megkaptak egy ingatlant Szentendre északi részén, és ahol be is tudtak rendezkedni, ez azzal járt együtt, hogy festőiskolát hirdettek meg. És ez óriási jelentőségű volt, mert festőművészek, művészi ambícióval rendelkező növendékjelöltek, vendégművészek fordultak meg a telepen, és beindult egy óriási érdeklődés a szentendrei művészetelep iránt, és ne felejtsük el, hogy ez közel van a fővároshoz. Tehát oda nem nehéz eljutni.
És akkor másfajta irányzatok is
így van, és ráadásul rögtön 1929-ben az első művész, akit beválasztanak a Szentendrei Festők rendes tagjainak sorába, az Barcsai Jenő volt. És Barcsai Jenő Rudnai Gyula tanítványa volt a főiskolán, tehát ő egy másik művészeti szemléletet képvisel, de ugyanakkor rendkívül modern törekvést honosított meg a művésztelepen, ami aztán hatással lett a többi művészre, és így a évek során egymás után jönnek a művészek, Czóbel Béla 1936-ban jelenik meg a telepen, 45-ben már ő lesz a Szentendrei Festők Társaságának az elnöke, 72-ben belép Kondor Béla, Klimó Károly, Bartó József.
És itt tovább nem is tudjuk felsorolni. Most Bodonyi Emőkét hallottuk, de szeretném igazgatóasszonyt is kérdezni, Borbély Tardi Annát, hogy most a Művészet Malomban nyílt a jubileumi kiállítás, jó nagy tér van ott, úgyhogy jól be tudják mutatni ezt a sok-sok évtizedet, hogyan, milyen művek által.
Ja, az nagyon fontos a múzeum élete szempontjából, hogy ez nem egy egyszeri kiállítás, hanem itt sok év munkáját zártuk le, illetve nem is zártuk le, hanem sok év munkájáról adtunk számot ezzel a kiállítással. Egy nagyon komoly kutatócsoport dolgozta föl az elmúlt 100 évét a művésztelepnek. Ehhez a komoly szakmai munkához természetesen egy komoly múzeumi háttér is dukált, tehát ezért döntöttünk úgy, hogy az egész malmot megtöltjük, és hát nagyon nehéz 100 évet összefoglalni. Ez a 2000 négyzetméter sem elég ahhoz, hogy tényleg a végére érjünk a kivesézésnek, úgyhogy ez egyféle megközelítése, egyféle és kronológikus elmesélése a művésztelep történetének, és abban bízunk, hogy ahogy az idő halad, újabb és újabb kutatások, újabb és újabb részletek tudnak föltárulni ebből az izgalmas történetből.
Vannak ott jól ismert emblematikus művek is, de úgy tudom, hogy nemrégiben előkerült műalkotásokat is bemutatnak. Ez a kutatásoknak köszönhető, miket találtak az utóbbi időben?
Mielőtt átadom Emőkének a szót ezzel kapcsolatban, azt kell, hogy mondjam, hogy Bodonyi Emőke fáradhatatlan és hihetetlen alapos munkájának köszönhető, hogy eddig soha nem látott, és eddig soha ki nem állított munkák is elő tudtak kerülni, amik eddig lappangtak, és nálunk láthatók tulajdonképpen széles közönség számára először.
Hát az egyik nagyon fontos mű az Heinz Henriknek a Ötvös cirkusz festménye, amelyet 1926-ban állított ki utoljára, és utána bekerült egy műgyűjteménybe, és tavaly került elő egy aukción, és ez azért a szerencse is. Tehát a tudományos munkát mindig kíséri szerencse.
Hát igen.
És van olyan Kornis Dezső mű, a Doboló, ami viszont évtizedeken keresztül nem volt nyilvánosság elé juttatva, mert a tulajdonosa nem adta kölcsön, és ilyen finomságokat, ínyenségeket azért be tudtunk emelni ebbe a hatalmas kiállításba.
És amit annyira szeretnek a művészetkedvelők, hogy azért ott vannak ezek a jellegzetes szentendrei motívumok, ugye? A kis háztetők, a sikátorok, cikucrácskák és a többi. Miket láthatunk?
Ugye az az érdekes a művésztelep történetében, túl azon, hogy a művészet történet szempontjából ez egy nagyon fontos adalék, de tulajdonképpen Szentendre történetét is elmeséljük, mert az, hogy Szentendre a festők városa lett, ez tulajdonképpen egy új lendületet, és Szentendre egy újfajta megközelítését is jelentette, amikor eldöntötték, hogy helyet adnak az alapító nyolcaknak, akkor tulajdonképpen a művészet mellett tették le a voksukat az akkori városvezetők is. Ez az a hagyomány, ami tovább megy, ami nagyon komoly lendületet jelentett, nagyon sok alkotót vonzott, és nagyon sok alkotást is generált. Az a Szentendre, amit mindannyian őrzünk magunkban, az tulajdonképpen ezeken az alkotásokon és ezeken az alkotókon keresztül jött létre, tehát igen, ott vannak a háztetők, ott vannak a soha össze nem tévezhető kis sikátorok, macskakövek, ott van az a Szentendre, amit a legjobban szeretünk, és amiért hétvégéről hétvégére ellátogatunk Szentendrére, akár Budapestről, akár máshonnan.
És kiemelt motívum, azt hiszem, a kert is. Már a régi művésztelep kertje is egy nagyon inspiráló helyszín, gyönyörű ősvás terület,
amikor a kutatócsoporttal a kiállítás koncepcióját összeállítottuk, nem csak a nagyobb történeti egységeket akartuk egy blokkba bemutatni, hanem kiemeltünk egy tematikát, és az a kert volt. Azért, mert imádták a kertet. Legyen az a művésztelep ősvás kertje, vagy akár a városnak egy-egy rejtettebb zuga, de maga a város is, amit mindig természeti környezetbe helyeztek, és a kertet, és ezt a természeti környezetet mindig szimbolikusan is értelmezték.
Lesznek-e esetleg külön programok a kiállításhoz kapcsolódóan a múzeumok éjszakáján, vagy máskor?
Természetesen, folyamatosan igyekszünk programokkal színesíteni, és programokkal könnyíteni ennek az óriási kiállításnak a befogadását. Nagyon fontos fejlemény, hogy a kiállítás mellett megjelent egy majdnem 500 oldalas, őrületesen nagy katalógus, ennek a bemutatója, ami most leghamarabb ránk vár. Ezt kiegészíti még emők által többször vállalt tárlatvezetés, különböző megközelítésekben és különböző hosszakban, úgyhogy érdemes a www.femusz.hu honlapra ellátogatni. Nagyon sok kísérő program, beszélgetés, tárlatvezetés várható, a kutatócsoport tagjaival is van alkalom találkozni, úgyhogy érdemes böngészni a nálunk lévő programot és kiválasztani, amelyik időben és témában a legközelebb áll az érdeklődőkhöz.
Emőké, jé a zárszó.
Már a héten is lesz egy program pénteken az idősebb látogatóknak, Kortalan Kultúra címmel, pénteken délután 2-kor, jövő héten pénteken pedig 5 órakor lesz a katalógus bemutató, rá következő héten a múzeumok éjszakája, és még egy dolog lesz nagyon érdekes, hogy több festőművész megírta a visszaemlékezését, és ebből rendezünk egy felolvasó estet egy színművész közreműködésével.
Hát köszönjük szépen, hogy eljöttek, ketten is. Új kiállítás nyílt tehát Szentendrén a Művészetmalomban, a régi művésztelep megalapításának 100. évfordulóján. A kiállítás egyébként október 25-éig lesz nyitva, ugye? Jól tudjuk. Borbély Tardi Anna, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója, és Bodonyi Emőke művészettörténész, az egyik kurátor volt a vendégünk. Játékfilm készült Lepsényi Levelek címmel az idén 800 éves nagyközségről. A település egész évben ünnepel előadásokkal, könyvbemutatóval és más rendezvényekkel. A film a Balaton közeli település múltját, kulturális értékeit mutatja be, és számos helyi vetítés mellett a világhálón is elérhető. Az alkotók a mesterséges intelligenciát és animációs eszközöket is használtak. Felszegi Csaba riportja.
A környék jól ellátott, hiszen itt húzódik a Gorziumból a szépséges és régen látott Itáliába, és Szopiánéből Arabonnába vezető kereskedelmi út. Az áruszállítók szekerei gyakran megállnak itt. A közelünkben egy gyönyörű villa áll, amelyet a gazdag római Szeúzó család birtokol. Úgy hírlik, nagy kincseket őriznek ott. Nem csak aranyat és ezüstöt, hanem ritka edényeket, drága szötteseket és egyéb pompás tárgyakat. Ha időm engedi, sétálok a tó környékén és a közeli erdőkben. Gyakran találok kő és csonteszközöket, edénydarabokat a földben, amelyek arról árulkodnak, hogy itt már jóval előttünk is éltek emberek.
Idén ünnepeljük Lepsény első írásos említésének 800. évfordulóját, és erre az alkalomra mi már nagyon régóta készülünk.
Sütő Krisztina, a Lepsényi Művelődési Ház igazgatója.
Adott egy olyan pályázati lehetőségünk, amiben tudtunk egy könyvet, illetve egy promóciós videót és egy filmet elkészíteni a település múltjáról. Egy helytörténeti kiadványunk már volt konkrétan, ez volt az egyik alapja a filmnek, illetve készítettünk mi korábban egy helytörténeti videósorozatot a Lepsényi értéktárról. Ez szolgált szintén alapjául, és a könyvet és a filmet hasonló felépítésűre terveztük, mindegyik 8-8 fejezetben mutatja be a település történetét. A film az adottságaiból kifolyólag ugye sokkal látványosabb, könnyebben emészthető, végigkíséri a település történetét egészen a napjainkig. Az utolsó fejezete például a filmnek az már napjaink rendezvényeit mutatja be, míg a legelső első pedig a legrégebbi történelmi emlékeinket, tehát az ókori, római kori emlékeinktől kezdve viszi végig a település történetét.
Hiszen azt tudjuk, hogy még egy őskorcsolya, vagy ősember korcsolyája is van a tájházban, hogy nagyon régi a településnek a története.
Igen. A 800 év, ugye ez csak az első írásos említés, de ennél sokkal régebbi leleteink is vannak a helyi helytörténeti gyűjteményben. A filmnek nemrég tartottuk a bemutató vetítését itt Lepsényben. Ezen kívül tervezünk még újabb vetítéseket is. Külön tematikus programban az általános iskolában is lesz egy ilyen Lepsény 800-as projektnapunk, ahol ők is megtekinthetik. Ezen kívül elérhető online is.
Mi az éke ennek a filmnek? Tehát mi a legfontosabb része, vagy Lepsény történetének a legfontosabb része ebben a 800 évben?
A filmben vannak olyan részek, amelyek konkrét történetekre épülnek, illetve van benne egy lepsényi mese, egy kitalált történet, ami nagyon színessé teszi ezt a filmet, és ezt kifejezetten a gyerekek miatt készítettük így, hogy az ő számukra is emészthető legyen, illetve a filmben ugye van több olyan fejezet, amihez a készítők felhasználták a különböző modern eszközöket, mesterséges intelligencia és hasonló animációs eszközöket, tehát nem csak a történelmi hagyományokra épül, hanem a modern technológiát is sikerült ilyen módon belevinni a történetbe.
De ugye nem hagyták ki Nóti Károly bohózatát, a Lepsénynél még megvolt bohózatot.
Természetesen a Lepsénynél még megvolt kabarét is megemlítjük a filmben, viszont a Lepsény 800-as emlékévünk záró rendezvényére külön készülünk egy ilyen előadással, ahova felkértük a szomszéd település színjátszó körét, hogy mutassák be ezt az előadást.
Azt mondja, nagyságra azt mondja, tenyérül siessünk, hogy hamarabb otthon legyünk, mielőtt az úr hazajön. Székesfehérvárnál hátra nézek, hát megfagyott bennem a vér.
És mi történt?
Elvesztettem.
Borzasztó. Hát hogy történt ez? Hol történt ez a váratlan esemény?
Mit tudom, én a Lepsénél még megvolt. Ott beadtam egy gázrohamot. Lepsénél még meg.
Borzasztó.
Ilyen szerencsétlenség csak engem érhet. Ha az ember elveszti a saját feleségét, egyen meg a feleséget, egy felnőtt feleségét.
Itt van velünk Bálint Lászlóné, aki itt született Lepsényben.
Így jártam általános iskolába. A munkahelyem is nagyobb részben itt volt Lepsényben. 16 óta festek, előtte is festegettem. Volt Lepsényben is kiállításom.
Gyerekkora óta itt él, tehát ez a film biztos, hogy visszaköszön önnek nagyon sok részében. Más a városkép?
Az is más. Nagyon sokat fejlődött. Hát egyébként tényleg szeretem a települést. Nem hiszem, hogy elköltöznék, vagy el tudnék költözni innen. A filmnek is örülök, és annak is örülök, hogy olyan emberek vannak a településen, akik ezt továbbadják az utókornak.
Felszegi Csaba összeállítását hallottuk arról, hogy idén 800 éves Lepsény, és a nagyközség több rendezvénnyel is ünnepel. Pesti Vigadó után Pápára érkezett Szakó Ferenc kiállítása. A Kossuth-díjas animációs filmrendező és grafikus tárlata 75. születésnapjára készült. Sokan most találkozhatnak először Szakó Ferenc úgynevezett airbrush technikával készült képeivel is. Ezek egyike a kiállítás címadója, a nagyméretű élettánc, amelyben egyszerre sokféle jelentés réteg mutatkozik meg. A riporter ismét Felszegi Csaba.
Itt a regionális műhelyben több tagozat találkozik össze, és hát van egy képzőművészeti tagozat.
Ober Frank Pál, a Magyar Művészeti Akadémia Veszprémi regionális műhelyének vezetője.
Itt Szakó Ferenc, a mi barátunk, tag ebben a tagozatban, és erre nagyon büszke vagyok. Sok remek kiváló művész csatlakozott a Veszprémi regionális műhelyhez, és ez külön büszkeségünk, hogy egy ilyen rendkívüli művész, ami csapatunkba tartozik, dolgozik. Két kiállítását is volt alkalma megnyitni, ami megint csak megtiszteltetés. Az egyik volt Veszprémben, másik pedig itt Pápán. De Bohumín Rábál mondta azt, hogy valami olyasmit csinálni, ami más minden eddiginél, az a valami. Hát hogyha valakiről ezt elmondhatjuk, az Czakó Ferenc, aki tényleg, hát ugye legismertebb erről a homokanimációról, amit csinál, és amit az emberi káprázattal néz, hogy te jó Isten, hát hogy lehet ilyen csodálatosan megkomponálni, akár ugye egy zeneműre ezt a kép halmazt, ami egymás után ott váltakozik, amelynek a varázslata tulajdonképpen az, hogy élő, egyedi akkor, és az ember állandóan egy kis fájdalmat érez, hogy de kár, hogy most már törölte is, és jön a következő.
Ráadásul itt a kiállításban függőleges képeket is látunk hátulról megvilágítva. Akkor... Ráragasztják a homokot, vagy ez hogyan működik?
Igen. Hát ez az ő, igen, tulajdonképpen fixálja ezeket a képeket, és hát őnek állandóan tényleg ez a másik nagyszerű, hogy ő egyben grafikus, egyben festőművész, tehát a pillanatokat is megállítja, meg folyamatokban is dolgozik, illetve emlékszünk a Gyurma figurás filmekre is, tehát ő egy polihisztor az ő maga területén, egy egészen különleges ember, nagyon komoly díjakat kapott.
Élettánc ez a címe, életmű kiállítás, talán így is lehet nevezni ezt a pápai kiállítást most itt.
Csak a jéghegy csúcsa, amit itt látunk, hát rengeteg alkotás van, és akkor ebből kiválogatott néhányat, de ennél nyilván sokkal több van. Érdemes a kiállítást megnézni, már csak azért is, mert maga az a hely, itt, ahol ez a kiállítás van, ez valami egészen csodálatos és különleges.
Pápai Pannonia Reformátor Múzeum.
Így van, van egy egyiptomi kiállítás is, maga a tér az olyan hatással van az ember, hogy csak le kell ülni és csöndbe maradni.
A Pápai Pannonia Reformata Múzeum ad otthont Czakó Ferenc Kossuth-díjas animációs filmrendező, grafikus és festőművész kiállításának, amely a művész sokoldalú életművéből ad átfogó válogatást. A tárlat június 25-éig lesz nyitva. Június 6-án és 7-én királyi pompával, huszárokkal, zenével, családi programokkal és különleges előadásokkal várja a látogatókat a Gödöllői Királyi Kastély nyitásának 30 éves jubileumi ünnepségén. A koronázási hétvégén lovas huszár felvonulás, bábszínházi és meseelőadások, néptáncbemutatók, tárlatvezetések, koncertek és kézműves vásár színesíti a programot. Szombaton egy úgynevezett sétáló színházi előadásban nézhetik meg a Rómeó és Júliát a kastély tereiben, vasárnap este pedig a Gödöllői Szimfonikus Zenekar hangversenye, a Viva Italia opera gála Olaszországot idézi, tehát Gödöllőn a királyi kastélyban. Lüktető kompozíciók, hipnotikus formák, a síkból kilépő testek. A 120 éve született Viktor Vázarelli, az optikai illúziók utánozhatatlan mestere. Fekete-fehér kompozícióinak drámai kontrasztjai és vibráló geometrikus szerkezetei máig lenyűgözik a nézőt. Pénteken és szombaton tárlatvezetésre várják az érdeklődőket a Budapesti Szépművészeti Múzeum új kiállításán. Az egyik kurátorral, Pócs Veronikával, Kádár Dóra találkozott.
Vázarelli életművének különlegessége, hogy rátalált egy színforma rendszerre, amelyben a szín és a forma egyenrangú. Ebből a rendszerből, amely egészen egyszerű formavilágból építkezik, tehát négyzetekből, körökből, illetve rombuszokból, bizonyos tiszta színekből, ezeket felhasználva, ha mondhatom, puzzle-ként kirakta ezeket a formarendszereket. Egyébként mindig készített papírkollást a nagy vásznaiért, és nagy opárt művei elkészítése előtt. Igazából ezeket a műveket, mint egy kottaként használta, nézőt bevonva képzelte el ennek a látványnak a fokozását, ami természetesen minden esetben megvalósul.
A kottáról jut eszembe, hogy bár most itt a fekete-fehér teremben vagyunk, de Vasarellinek az egyik különleges munkája, vagy számomra különleges, a Bartók Béla emlékére készült Kossuth szimfónia. Az nem fekete-fehér, hanem zöld és fehér kompozíció?
Igen, igen, és ez egy nagyon érdekes, még kutatásra váró terület, amit említ. Viktor Vasarelli kapcsolata a zenével nagyon-nagyon szoros volt. Például Johann Sebastian Bachnak szentelt is egy albumot, amiből kiállítunk több darabot. Fúgáinak rendszere, ismétlődő szekvenciái, és Viktor Vasarelli formarendszere abszolút párhuzamba vonhatóak.
Viktor Vasarelli születésének 120. évfordulójához kapcsolódva, tehát nagyszabású retrospektív kiállítás mutatja be a magyar származású, Franciaországban világhírűvé vált alkotó életművét. A tárlat augusztus közepéig lesz nyitva a Szép Művészeti Múzeumban Budapesten. És van még néhány programajánlatunk. A Hagyományok Háza emlékkoncerttel tiszteleg a táncház mozgalom meghatározó alakja Halmos Béla előtt 80. születési évfordulója alkalmából holnap este. A már hagyományos rendezvény középpontjában idén Halmos Béla egyetlen önálló lemezének zenei anyaga áll. Az album címe Az a szép piros hajnal. Az est részeként adják át a Halmos Béla vándordíjat, amelyet a Hagyományok Háza alapított a művész emlékére, valamint a Halmos Béla emlékérmet is, amelyel a folklór és közművelődés területén végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Június 5-én és 6-án Pécs belvárosa és világörökségi helyszínei újra az ókori római birodalom hangulatát idézik meg. A kétnapos római fesztiválon fáklyás felvonulás, légiósok, interaktív családi kalandok és római finomságok is lesznek a Szent István téren és a Cella Septihora látogatóközpontban. A Kodály Filharmonikusok őserő című évadzáró hangversenye a késő romantika két nagyszabású alkotását mutatja be június 5-én és 6-án a Debreceni Kölcsei Központban. Szergej Rachmaninov második cémol zongora versenye a zongora irodalom egyik legnépszerűbb darabja. Gustav Mahler második szimfóniája pedig az emberi lét alapkérdéseit járja körül, élet, halál, szenvedés és megváltás témáit. Végül a mai librettó adását ajánlom a figyelmükbe, a stúdió vendége lesz 16:30-tól Benkő Nóra ügyvezetőigazgató, aki a Városmajori Szabadtéri Színpad idei évadnyitójáról beszél. Ezzel a kalendárium végére értünk, a szerkesztő Kádár Dóra, Kádár Dóra, a hangmérnök Sije Gábor volt ma. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Janikót hallották. Hamarosan a Krónika, majd a Jó Napot Magyarország adása következik.